Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Magazinunk mai vendége Király Gábor, egy fiatal ember, aki a napokban ment nyugdíjba, nem tudom hány évtized után, ki ne ismerné, szinte intézménnyé vált itt Kiskunoson, a kultúra megszállottja, és most hát miről beszélgetnénk az elmúlt évtizedekről. Szia Gábor, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát, ahogy mondtad, hány évtized, attól függ, hogy mondjuk a nyugdíjba menésnél ugye 65 év az életkor, tehát most értem el azt az életkort karácsonykor, de a munkában 42 év és 4 hónapot dolgoztam itt Kiskunoson, és hát ez volt az egyetlen munkahelyem.
Nagyon-nagyon érdekes, amikor idefelé érkeztem ide a Halas Rádióba, végig gondoltam a mi kapcsolatunkat, és végig gondoltam, hogy 42 éve dolgozol. Én azt gondolom, hogy legalább ennyi ideje vagyunk mi kapcsolatban. Ugye volt, hogy szervezőként, munkatársként dolgoztunk együtt, én is dolgoztam a kulturális területen, tehát rengetegszer működtünk együtt, ezen kívül is rengeteget beszéltünk. De mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan indult a te pályafutásod, hogyan lettél a kultúra, a művelődés megszállottja. Majd beszélünk természetesen a bringázásról és sok minden másról, hiszen ez is hozzátartozik a te életedhez, mindennapjaidhoz. De hogyan indultál? Mesélj egy kicsit a kezdetekről, a családodról, az iskoláról, az indítatásaidról.
Hát ugye halasi gyerek vagyok, ezt nem is kell talán halasiaknak mondanom, hiszen nagyon sokan tudják, most már mindenki. Itt jártam óta, általános iskola, a központi vagy Szücs, már nem is tudom, mi volt akkor neve, és utána pedig a Szilárd János gimnáziumban érettségiztem, és hát arra gondoltunk szüleimmel, hogy tovább tanulok, és a tovább tanulásnál ugye két tantárgy jöhetett szóba, a magyar és a történelem, és hát azt néztem, Szeged, ugye az gyönyörű város, meg fiatalokkal oda kéne menni, hova kéne menni, milyen szakra, hát történelem lett volna jobb az egyik. Néztem a másiknak a népművelést, és akkor így hívták a közönségszervezést, művelődés szervezőt most. Magyar népművelés szak volt, tehát oda jelentkeztem. Nagy örömömre föl is vettek, habár rengetegen jelentkeztek, amikor ezt a szakot a főiskolán, az udvarban kihirdették, hogy menjenek írni az írásbelit, akkor majdnem kiürült az udvar, annyian jelentkeztek erre a szakra, és 25 főt vettek föl. Aztán elvégeztem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, és akkor visszakerültem Kiskunhalasra. Tehát ezek a tanulmányi évek, később 82-ben fejeztem be a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, tenni művöldési házba kerültem a Mestersanyi helyére, mert előttem ő volt ott, ő átment akkori kézbizottságba, estek egy népművelőt, és akkor engem vettek föl, aki éppen akkor végzett oda, még a Huber Pista abban az időben. És aztán 84-87-ig pedig az ELTE-n elvégeztem a kiegészítő szakot népművelésből, és akkor ezek a végzettségeim.
Kanyarjunk egy kicsit vissza ezekre az iskolákra, amiket mondtál, hogy Szűcs iskola, akkor Szűcs József általános iskola volt, meg a Szilárdi gimnáziumra. Milyen közösségben voltál, kikkel voltak együtt, és hogy érzékelted, miért pont e felé irányultad? Mert mondtad, hogy neked olyan egyértelmű volt, hogy a magyar töri, és akkor a népművelés jött hozzá. Miért volt ez ennyire számodra egyértelmű? Milyen volt a közeg, milyenek voltak az osztálytársaid, milyen volt itt a hangulat, akár az általános iskolára gondolok? Mert én tudom rólad, hogy te nagyon, nagyon érzékeny vagy az emberi kapcsolatokra. Tehát mai napig is, akár a barát Józsi bácsira gondolok, aki neked tanárod volt, de tudom, hogy Szilárd gimnáziumban is voltak olyan meghatározott tanár személyiségek, sőt, osztálytársaid is, akik így vagy úgy, de befolyásolták az életedet.
Központiban a szüleim írattak be, mert ugye ének-zene tagozatra jelentkeztem, a lakhely szerint az Alsóvárosiba kellett volna járnom, de nagyon-nagyon örülök, hogy oda írattak be, mert ez egy nagyon-nagyon remek dolog volt, hogy abba járhattam. Nyilván akkor ezt nem érzékeltem úgy utólag. Érzi így az ember, de az, hogy annyi minden klasszot tanult az ember a zenéről, ez valami csoda jó volt, és akkor még szüleim, meg az egyik barátom a Túl Sanyi biztatására még a zeneiskolában elkezdtem a zongorát is tanulni, ezek nagyon klassz összhangban voltak, 8 évig vagy meddig tanultam Jeremiás Lajos nénál, Ilus néninél, a Jeremiás család Stepaneki Anna nevű lányánál zongorát, utána pedig Szücs iskolában Irma néni volt, meg Olga néni voltak a zenetanáraink, akik nagyon szépen befolyásoltak, és gyönyörű dolgokat tanítottak meg bennem. Még énekkorban is jártam, de aztán hamar elkezdtem utálni, már amikor nagyobb voltam, akkor már kimaradtam, de ez nagyon pozitív volt, de ott az ottani tanári kar nekem nagyon megfelelt, remek volt, nagyon kedvesek voltak, Bakkaics Istvánné volt a felső tagozatos osztályfőnököm, Edith néni alsó tagozatban, a Halászné Rózsika néni, meg a Muska Erzsébet tanárnő voltak, akik tanítgattak bennünket. Na most, ami érdekes, hogy olyan osztályba jártam, aminek a nem volt nagy osztálylétszámunk. A 8-ban 23-ban végeztünk, éppen most ünnepeltük a 80 éves általános iskolai találkozót. Hárman sajnos azok már nincsenek közöttünk, hárman nem voltak, de 17-en ott voltunk, és olyanokat is hívtunk meg például, akik csak 7-ig jártak velünk, mert utána átkerültek a fazekasba, vagy a felsővárosiba, és nagyon jó, hogy nagyon jörőzték magukat közöttünk, nagyon örültünk, és nem voltunk egy fizikálisan erős osztály, inkább a közösségünk volt nagyon jó. Nagyon jó. Pár nevet, ha megengedsz, mondanék, mint akikkel én egy osztályba jártam. Krausz Zoli, mindenki ismeri, gondolom a boltja kapcsán, vagy a szakállóval, ugye a múzeum igazgató, Kis Péter, Gabi Pusta fiúkat mondom, aki autószerelő például, vagy Jenizse Gábor földmérő volt, a földhivatalban dolgozott nagyon hosszú ideig. Réfi Vili, a Réfi fogászatnak a képviselője lett, aztán ő maga is fogtechnikus lett Szegeden, de a lányok közül is néhányat megemlítek, olyanok, mint például Mészáros Ildi, a Möcsös tanárónak a lánya, akkor a Kovács Kati vagy Kacsa, aki kiváló kézilabdázó volt, és most már Ausztráliában él, vagy Faragó Melinda, ugye, szintén a Tekóban tanít, azt hiszem, a Tekémia szakos. Most csak így hirtelen, akik eszembe jutottak, de sorolhatnám végig az egész osztályt, mert annyira aranyosak voltak, és most is mindenki olyan remek hangulatban éreztük magunkat az osztálytalálkozón, fölnéztük. Sokáig nem volt általános találkozók, de fölnéztük a régi szép emlékeket, és ugye az éneket említettem meg az előbb, de hát a rajz is nagyon kedvencünk volt, ugye. Diószegi Balázs bácsi tanított 3.-4. bennünket rajzra, később pedig a Barát Józsi bácsi 5-től 8-ig. És hát olyan remek emberek, olyan remek tanárok, művészek, művészlelkek, akikre majd napig szeretettel emlékezünk, és olyan emlékeket hagytak bennünk, most is soroltuk egymás után, aztán Józsi bácsi a végén még le is zárta az egészet, ugye ő volt ott most egyedül a tanárok közül a találkozón, és olyan barátsággal beszélt mindenki, és ez az összetartó erő, ugye volt egy őrsünk is, a fiúknak legalábbis a munkás őrs, ez volt a nevünk, nagyon összetartó, sok játékot csináltunk, vetélkedőkön vettünk részt, összetartó volt nagyon az osztályunk az általánosban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki a napokban ment nyugdíjba, betöltötte ezt a bizonyos nyugdíjkorhatárt, amit meghatároztak a számára. 40-valahány évet dolgozott itt. Értünk itt Kiskunhalasiakért a művelődésben. Hát igazi megkerülhetetlen intézmény, legalábbis a számomra, de azt hiszem, hogy sokak számára itt Kiskunhalason a környéken. Ebben folytatjuk mindjárt a beszélgetést, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Király Gábor, akit furcsa, hiszen megszoktuk, hogy ez szervez Forrás Új Tükörklub a város különböző rendezvényein, ünnepségeken, elmaradhatatlan főszereplője, szervezője, háttere és biztosítója volt évtizedeken keresztül, és most elmegy nyugdíjba, illetve elment, betöltette 65-öt. De ott tartottunk még az élet történetében, hogy Szűcs József Általános Iskola meghatározó közösség, 23-an fejezték be a 8. osztályt, most volt osztálytalálkozóik fantasztikus hangulatban, és tényleg kiváló embereket, hölgyeket és urakat emlegetett, akik azért meghatározták az ő életét, és sokra is vitték, hiszen emlegetted, és a barátság mai napig is tart, és ez már, ha jól gondolom, ez 50-valahány éves barátság lehet, hogyha visszatekintünk az általános iskolás korosztályra. Mikor volt egyértelmű a számodra, vagy számotokra, kinek a tanácsát fogadtad el, és egyáltalán emlékszel-e rá, hogy a Szűcs iskola után miért pont a Sziládi következett a számodra?
Szüleinkkel beszéltünk arról, meg általános iskolai tanáraim is azt javasolták, hogy menjek gimnáziumba, és onnan még ha lehet, akkor tovább tanulni, és akkor így ez együtt a szülők és a tanárok hatására mentem aztán gimnáziumba. Nem bántam meg, mert ott is ugye 73-tól 77-ig voltam ugye a gimnáziumnak a tanulója, remek kiváló tanárokkal, első-másodikban a Varga Sabjáni Szabó Sarolta tanárnő volt az osztályfőnökünk, harmadik-negyedikben pedig Szegény Pestre Antal tanár úr, aki ugye már elment közülünk. És kiváló személyiségek voltak, hát ott is lehetne sorolni a pedagógusok egész hadát, aki törődtek velünk. Az újabb generációból például a Bognár Zoli, meg a Vencel József, az idősebbekből most hirtelen nem is tudnám, de mondjuk a Péter Irén, őt nagyon szerettem, akkor ugye matek fizikából a pestai tanár úr volt, biológiából a Szabó Sarolta, kémiából is ugye, akkor biológiából még a felsőbben, a harmadik negyedben a Horváth Jánosné. Tehát tényleg egy nagyszerű tanári kar volt ott, és törődtek a gyerekeknek, a diákoknak a kisebb, nagyobb problémáival, és nem csak a tanulmányi dolgaikkal, hanem hogyha valami családi vagy egyéb probléma volt, akkor abban is próbáltak segíteni.
Gábor, oké, mondtad, hogy fantasztikus volt a közösség a Szűcs iskolában, az osztályközösség. Részben többen mentek a Szilárdiban, én erre emlékszem, gyakorlatilag többen mentek abból az osztályból a Szilárdi gimnáziumban, de akkor is egy új közösség formálódott. Hogyan alakult ez ki a Szilárdiban? A tanulmányok mellett milyen közösség élet zajlott abban az időszakban, a 70-es évek közepéről beszélünk. Hogyan működött ez a dolog? Mondtad, hogy a Szűcs iskola még őrsötök is volt, ugye? Akkor az volt a munkás őrs volt. Itt ez hogyan alakult a Szilárdiban?
Hát a Szilárdiban ugye a tanulások után mellett ugye nagyon erős volt a kézilabda hagyományok, és akit tudtunk, Marica a lányoknál, a Pikó a fiúknál igyekezett felmérni, hogy milyen tesi órákon a képességeink, és szervezni amennyire lehetett az iskola a kézilabda csapatába, első vagy második csapatába, és hát tényleg, ahogy mondtam, ugye a Kovács Katit, a Kacsát, ő a legjobb kézisek közé került be. Engem is próbáltak első-másodikban, még talán egy kicsit volt hajlandósága, hogy kézilabdázzak a Sipos Jöncsi, a Horváth Laci féle csapattal, de aztán én kiderült, hogy nem vagyok mégse igazi kézilabda tehetség. És akkor ott volt ugye a Kis Élet abban az időben, Kis szerveződött, és ott különböző foglalkozásokat, alapszervezetek működtek, és különböző rendezvényeket szerveztünk, ezekben töltöttük a szabadidőnket, illetve hát játszottunk ott, és azért még nem voltunk olyan öregek, hogy főleg első-másodikban. Ennyi, úgy most hirtelennyiben ez jut eszembe, de aztán elmentünk később ugye már a diszkó irányába, és próbálkoztunk. A lányok persze ugye érettebbek voltak, mint a fiúk, és ők már nagyobb fiúkkal kerültek kapcsolatba, mi a korosztályunkkal, vagy egy kicsit alattabb levőkkel, és hát igyekeztünk azért udvarolgatni, és amennyire lehetett, illetve hát azért csak kell tanulni, mert az iskola azért egy elég erős, húzós gimnázium volt, és ennek én most tudulag is örülök, és nagyon sok jót tanultunk. Voltak továbbképzések, szakkörök, például sakkoztunk a Bacsó Benő tanárúrral, aki kiváló sakkozó volt, vagy volt egy bélyeg szakkörünk, azt is nem olyan nagy dolog, de mégis az is összetartotta valamennyire egy kis csapatot. Tehát ilyen kis szakkörök is voltak, amik azért tényleg rendbe tartották a csapatot. Ugye volt olyan, hogy ami nagyon-nagyon nagy sikerű volt, a mi időmben a Fuchs Józsi ugye osztálytársam volt, majd Makai Karcsi. Velük kialakítottunk egy kis foci csapatot, és meghívtuk a tanárokat egy foci meccsre. Azt hiszem 76-ban volt, ha jól emlékszem, és 2-2 lett a végeredmény. Így rengeteg diák szurkolt akkor, mert előtte jó pár évvel sokáig nem volt ilyen foci meccs. Tehát voltak ilyen összetartók, van is csoportképünk, lehet, hogy sokan látták is, fönn van a Facebookon. Tehát végülis nagyon jó hangulat volt, úgy mondhatom.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki tulajdonképpen egy mérföldkőhöz érkezett el életében, hiszen betöltötte a 65. életévét, és ez azt jelenti, hogy nyugdíjas innentől kezdve, 40-valahány év nagyon-nagyon aktív időszak után, és tényleg, aki a népművelésben, a közműveledésben járatos, tudhatja, hogy itt nincs hétköznap, nincs ünnep, hanem pont akkor vannak az események, az ünnepek, a különböző programok, amikor a másik, a hétköznapi emberek, a civilek, a halasi polgárok ráérnek, akkor ők dolgoznak a legtöbbet, közművelődésben tevékenykedők. Mindjárt folytatjuk Gáborral a beszélgetést, de most hallgassunk meg egy zeneszámot.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinok mai vendége Király Gábor, akit most már úgy üdvözölhetek itt velem szembe, hogy a nyugdíjas Király Gábor. Furcsa ezt kijelenteni, hiszen mindig is az aktivitásáról ismertem őt meg, mindig ment, mindig szervezett, furcsán előredőlt, jött az iskolába, ment az intézményekbe, hozta a plakátot, mondta, hogy ez a rendezvény lesz a színházba, a filmszínházban, a műfázba, a gózomba, a V-kúriába, a főtéren, és még sorolhatnám azokat az eseményeket, és statisztikát érdemelne, hogy hány helyszín, hány esemény, aki kicsit jobban fölkészült, és nem ennyire elfoglalt, mint mi, biztos számon is tartotta ezeket, hogy hány eseményt szerveztél, de most nem ez a célunk, hogy erről, hanem az életéről beszélgessünk egy kicsit. Gábor, az előző etapban ott tartottunk, hogy Szilárdi gimnázium. De nekem körvonalaztad már, hogy a Szűcsben már kialakulgatott a számodra, a te életedben ez a humán műveltség terület felé való vonzódás. Mondtad az éneket, a zongoratanulást, a rajzot, Diószegi Balázs bácsit, illetve Barát Józsi bácsit. A Szilárdiban is folytatódott ez a humán tevékenység, egyáltalán miben csúcsosodott ez ki, és mennyire tükröződött ez benned már, mondjuk a kora 14-15 éves korodban, hogy neked erre felé kell menned.
Ezek voltak az erősebb tantárgyaim. Az igazság, hogy édesapám nagyon szerette a történelmet, egyébként főállásban pincér volt, a városi főpincére. Elég jó volt töriből. Csak érdekességként, ha ezt meg szabad jegyezni, hogy amikor a fölvételén volt főiskolára, akkor ugye a szüleim elkísértek, és ugye az írásbeli után, akkor kértünk, akkor elmondtam a kérdéseket apukámnak, és hát kapásból szinte mindegyikre tudott válaszolni. Na mindegy, szóval onnan kaptam ezt a történelmi indítatást, a magyar meg az, hogy szerettem olvasni. És akkor így a kettő összejött. Hát a helyes írás, vagy a nyelvtan az volt a leggyengébb ponton mindig, de azért valamennyire azt is sikerült talán pótolni. És akkor így jött ki ez a két tantárgy. Én mondom, remek tanáraim voltak, Fodor Istvánné volt például az első másodikban a magyar tanárom, harmadik negyedben meg a Bognár Zoli. Hát a Bognár Zoli, hogy kikerült az egyetemről és ide került Halosra, hát valami eszméletlen barátságos volt egyrészt, másrészt annyi tudást át akart adni nekünk, hogy csak hihetetlen volt, mondjuk a tankönyvben mondok egy példát, ami a kedvenc példám, hogy mondjuk volt, most csak hasonlítok, de az arányokat próbálom érzékeltetni, mondjuk volt 20 József Attila vers, amit mondjuk át kellett venni az a tananyagot, ő meg mondjuk egy 70-80 vagy akár 100-at is átvett velünk, és annyira megszerettette, hogy a mai napig is ennek én a hatása alatt vagyok. Tehát mondjuk most ez azért jó hasonlat, mert én őt tartom Magyarország első számú költőjének. Most is tegnap előtt volt ugye a halálának a napja, tettem föl rögtön a Facebookra képeket, meg egy idézetet, rögtön lájkolták sokan. Éreztem, hogy ez fontos az embereknek. Olyan érdekes, ha most nem tudom a részletekben mennyire lehet elmenni, de mondjuk, amikor még kb. 20 évvel ezelőtt megfordultam háziskolákba, meg a templomokba is, és mondjuk nem hallottam olyat, hogy idéztek volna költőket, főleg nem mondjuk József Attilát. Az elmúlt években katolikus templomban, akár a református templomban, papoktól, lelkészektől hallottam József Attilát idézni misén, illetve istentiszteleten. Csak hogy milyen érdekesen fordul a világ. Olyan a Vencel József is történetben olyan szemléletet adott nekünk, a kikerülve egyszerre kezdtek 75-ben, a harmadik negyedikben lettek a tanáraink a Bognárral. Csak néztünk olyan történelmi tudásokat, amit tankönyvön kívül bőven rengeteg tudást meg ismeretet adtak nekünk. Ami nagyon jó volt, mert kinyitották egy kicsit a szemünket a világra. Többet tudtunk meg, úgy érzem, mint a velünk párhuzamos vagy akár más iskoláknak a diákjai. És ez nagyon-nagyon jó volt. És az, hogy fiatalok. Volt egy olyan, ami még, ha ez szabad, még megemlítenem azt, hogy a 76-ban mutatták be az 5. Pecsét című számomra zseniális magyar filmet a Sánta Ferenc regény nyomán, és amikor egymás között nem akartunk nagyon, hogy a magyar órán felelni, mert valami felelni kellett, és ugye kötelező film volt az iskola számára megtekinteni a moziban, és a következő órán a Bognár Zolinak felvetettük, és engem kérdezett meg a többiek, hogy na mondjam már meg, hogy mi a véleménye erről a filmről. Persze mi fiatalokként akkor ezt nem nagyon értettük, ezt az egészet. És a Bognár Zoli egy olyan remek elemzést tartott egy tanóra alatt például erre a filmre, hogy a mai napig emlékszem a szavaira. Csak az, hogy milyen tanárunk voltak, és milyen háttér volt annak, hogy például én is mondjuk magyart meg történelmet szerettem.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki néhány nappal ezelőtt ment nyugdíjba, betöltötte a 65. életévét, de lelkes és fiatalos, úgyhogy még benne van legalább ugyanennyi. Ha nem is más funkciókban, de hát ő a műveledésben dolgozott itt a kiskunhalasiak, avval mi érdekünkben évtizedeken keresztül. Most majd elmondja, hogy hogyan folytatja az életét a következő szakaszához. Most azonban elmegyünk egy picit pihenni, utána folytatjuk a beszélgetést Gáborral.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégünk itt a Halas Rádióban, Király Gábor, nyugalmazott közművelődési népművelő szakember több diplomával, és nem csak a diploma számít itt, hanem a barátság, az emberség, a közösségformálás, az a formálás, barátságformálás, amit Kiskunhalason a közművelődésen, a kultúrán keresztül, és egyébként a hétköznapokban is közvetített a számunkra. Gábor, ott tartottunk az előző szakaszban, hogy Szilády gimnázium remek tanáraid voltak, szerencséd volt, nagyon nagy szerencséd volt. Tehát igazán a Sziládiban olyan legendás tanárok voltak, hogy nem is kellett szerencsének lenni, hiszen szinte valamennyien kiváló, zseniális tanárok voltak, legutóbb Bognár Zoltán tanár urat, vagy Vencel Józsefet emlegette, de az régebbieket is természetesen Bacsó tanár urat, és a többieket, Péterit, és én is sorolhatnám még ezeket, hiszen pár évvel ugyan fiatalabb vagyok, de hát én is ismerem ezeket a legendákat, akik sajnos már nem mindegyikük van közöttük. Gábor, hogyan formálódott az életed a Szilárdiban olyan tekintetben, hogy mikor fogalmazódott meg benned a továbbtanulás? Azt már mondtad, hogy a Szűcs iskolában ez egyértelmű volt a számodra, hogy a gimnázium tulajdonképpen egy olyan lépcsőfok, egy meghatározó lépcsőfok, amely a felsőoktatás irányába megy.
Hát ugye negyedik első fél évben ott már nagyon sürgető volt, hogy eldöntse az ember, hogy a tantárgyakkal az biztos voltam, hogy magyar töltem. Habár még a földrajzot is nagyon szerettem, és egész Alai Zsófi katalánőt nem is említettem meg, aki nemrég mentek közülünk, de a földrajzot is nagyon szerettem, maradtam magyar történelemre, és amikor megjelent a felvételi tájékoztató, akkor döntöttem el végleg, hogy ez a magyar népőri szak és Szeged, és a főiskola. Örülök neki, habár nyilván az egyetem azért egy kicsit magasabb szintű tudást ad, meg adott, meg talán még sokkal többet kellett ott is azért tanulni, de ez a Juhászló tankezőső 4 éve, ez megint csak, én úgy érzem, hogy remekül sikerült, és egy probléma volt, hogy előtte 1 évet el kellett menni katonának, és 11 hónapot ugye Kiskunfélegyházán vegyvédelmi katonakét lehúztam, akinek semmi köze nem volt a vegyvédelemhez, és hát elnézést, hogy ezt mondom, de amikor a vegyvédelemből vizsgáztunk, akkor majdnem megbuktam ott a katonaságnál, de ezt nem ticsekvésképpen mondom, csak annyira nem értettem hozzá. És ráadásul azt nem is mondom, hogy olyan budapesti vegyész gyerekekkel voltam egy szakaszban, akik ott együtt voltunk, hogy azok hát nagyon elit és nagyon krémje volt az ország akkori fiatalságának, diákjainak. Mostanában nézegettem utána, hát bizony került ki közülük akadémikus, egyetemi tanár, kutató, orvos, meg nem is tudom mi minden. Tehát nagyon jó volt abból a szempontból, hogy ott is egy olyan kultúrát magába szívhatott az ember, amit mondjuk máshonnan nem szedhetett volna össze, de az nem volt azért jó, hogy ott az egy kicsi tudás, ami korábban volt, az úgy felejtődgetett, de hát aztán, amikor jött a 78-tól a főiskola, akkor onnan újra ugye beindult, és én nagyon örülök. Nem akarok itt előre vetett kérdésre válaszolni, de nagyon jó csapatba kerültem meg, így csak azt kell, hogy mondjam. Vagy lehet, hogy benne volt az, hogy mi magunk nagyon jó csapatot alakítottunk ki.
Gábor, visszakanyarodnék még a Szilárdis 4. évre. Oké, mondtad, hogy magyar törés, a földrajzzal is kacérkodtál. De a népművelés, ez hogyan jött képbe neked? Ismerte népművelőt? Tudtad, hogy mi a tevékenysége? Mit csinál egy népművelő? Megmondom őszintén, én 17 évesen vagy 18 évesen nem biztos, hogy tudtam volna.
Hát én se tudtam. Annyit tudtam, hogy valahogy láttam azt, hogy a pedagógusok is, meg talán diákok is, vagy a közéletben egy kicsit úgy próbálnak engem benyomni. Ehhez talán az árt legközelebb, hogy a népölés szak. Mert az ugye tanár lesz az ember, azóta oda a diákokkal is tanítja őket, de azért a közöldésben ott ezerféle ember, ezer helyzet, vagy 10 000, nem is tudom elmondani, és ott állandóan újnak kell lenni. Ami még legérdekesebb az egészben, hogy én magamról úgy éreztem, hogy elég zárkózott vagyok. Ezek hatása úgy kezdtem egy picit megnyílni, kinyílni, kifelé az emberek felé kapcsolatokat teremteni, a felnőttekről van szó, elsősorban, illetve hát saját életkorú társaimról. Úgyhogy ez azért volt érdekes, mondom, mert én magam zárkózottak tartottam, ez a munka viszont abszolút nyitott embert igényel.
Gábor, ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondtál, és meghatározta ezt az egész történetet. És ugye bejött a katonaság, jött a Juhász Gyula tanárképző főiskola. Ott mit kaptál? Mennyire tudtad elsajátítani? Mennyire teljesültek azok az elvárások? Mert mentél tovább szépen a lépcsőfokok szerint Szűcs iskola, Szilárdi gimnázium. Mindig többet és többet, ahogy mondtad, az előbb kinyílt számodra a világ. A Juhász Gyula ez mit tett hozzá, hogy te most itt ülsz velem szemben?
Hát nagyon sokat. Igazság szerint ez a népművelés szak, akkor így hívták, még ott nyiladozott, ott a főiskolán is, tehát olyan rettenetesen kifortán volt, annak ellenére, hogy azért megvoltak, hogy nyilván a tanároknak a munkaterveik, hogy kell ezt oktatni, mit kell csinálni. de ami ebben nagyon-nagyon jó volt, és sokat segített, hogy megint egy nagyon vegyes társaságba kerültem már olyan szempontból, hogy sok helyről jöttünk össze, tehát ugye, hogy Bács megye, Békés megye, Csongrád megye, Szolnok megye, tehát egész Délalföld, meg Budapestről is voltak ott, nem is kevesen diákok. Ez nagyon jót tett, és ugye miután én nem Jánoshalmán voltam a katonaság alatt, ahol a többi főiskolás Juhász Gyulás tartozott, hanem Félegyházán a pestiekkel. Ezért amikor bekerültem, elindult a főiskola, tani pestiek megkerestek, hogy legyünk barátságban, meg tartsunk össze, összesen 4 fiú volt, a többi mind lány volt, és az így is lett. Különösen egy barátommal, meg a csoportból, őneki feleségévé állt leánykával nagyon jó kapcsolatunk volt, meg hát igazából a többiekkel is. És ez elkezdődött ez a szak, és akkor a tanárok is úgy próbálták kinyitni bennünket, és elkezdtek, hogy ennek van gyakorlati része az, hogy elkezdtünk művöldési házakba, ottani szegedi ifjúsági házba, művöldési házakba, közművöldési programokra bennünket majdnem, hogy küldeni. Érzékeljük azt, hogy miből áll az életben ez a népművelés szak, meg hát persze azért magyart is, ugye ezért kellett tanítani, és a kettőt egymás mellé tettük, és ez nagyon jó volt, mert ott nagyon sok olyan programot megismertünk, amit később aztán a munkánkban tudtunk hasznosítani. Mondok egy példát, például Kaláka koncert. Mi szerveztük le a főiskolát, volt egy klubja a főiskolának, a Tamási Áron klub, nem tudom, nem emlékszel erre, és a Tamási Áron klubban abban az időben mi voltunk a vezetőség, tehát az a pesti barátom volt a klubvezető, én meg a helyettese. Mi saját magunknak, diákoknak szerveztük. Na de mondjuk egy Kaláka koncertet nem lehetett abban a kis klubban megszervezni, nem tudom mennyire emlékszel rá, hanem azt elvittük a pedagógiai előadóba, ahol mondjuk 200-an befértek, és abban az időben nagyon nagy dolog volt az, hogy a Juhász Gyula tanárképző főiskola eljött a Kaláka együttes. De, hogy egy kicsit mást mondjak, abban az időben voltak a Fekete Bárányok, az a három együttes, a Bertice, a P-Mobil, meg a Hobo Plus Band Magyarországon, akiket nem engedtek fölépni. De mi nekünk sikerült a Hobo Plus Bandet a főiskola nagy dísztermében lehozni. Tehát ezek mondjuk dolgok. De volt a kisebb, nyilván a klub méretéhez, ami mondjuk olyan 40-50 fő volt, méretéhez igazodó, például Bicskei Tibor színművészt lehívtuk saját önálló estjével. Most csak így hirtelen beugranak dolgok, azokat mondom. Ott belejöttünk bizonyos mértékig abba, hogy kell ezt csinálni, azzal együtt, hogy az elméletét is tanították a tanáraink, és elmentünk, például ott is beadtam meg valamennyire a jazz, a szegedi jazz napokra, amit nagyon-nagyon szeretünk, aztán a harmadik negyedben már el se lehetett hozni, onnan minden rendezvényére elmentünk. A színházban rendszeresen jártunk, hogy a szegedi színházra, mondjuk a legérdekesebb volt, mondjuk a szabadtéri akkor nem érdekelt, amikor elvégeztem a főiskolát, onnantól kezdve már a szabadtéri nagyon érdekelt. Na, ezek mondjuk csak lényegtelen dolgok. De hogy ott az évközben, amit még nagyon szerettünk csinálni, azt az fölöttünk és alattunk kívül járó népművelés szakosokkal való kapcsolattartás. Nagyon-nagyon összetartó volt ez a népművelés szak. Tehát kevesen voltunk ugyan, tehát egy-egy évfolyam, mondjuk magyar szakosok voltak 300-an, vagy 250, nem tudom mennyi, csak mondtam egy számot. A népművelés szakosok meg voltak 80-an a 4 évfolyam alatt. És ezek nagyon összetartók voltak, és ami nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy a fősöbbek, mondjuk elsőbb a negyedikesek, harmadikosok törődtek velünk elsősökkel, segítettek mindenbe, amiben csak tudtuk, és ezt igyekeztünk mi magunk is továbbadni, amikor mi voltunk nagyobb harmadik, negyedikesek érkező kicsiknek, és egy közösséget alakítani, hogy maradjon is meg. Ennek aztán később, amikor már dolgoztam, hasznát is vettük, mert akik szétrepültek különböző művöldési házakból, meg különböző ilyen helyekre, azokkal így tudtuk a kapcsolatot tartani.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Király Gábor, aki a napokban ment nyugdíjba sok-sok és nagyon dolgos évtized után. Szögre akasztotta, hogy szokták mondani sportnyelven, bár mondta, hogy a kézlabdában nem jeleskedett, de minden másban nagyon jó volt, főleg a magyar, a töri, a földrajz, és a népművelés volt az, ami meghatározta az életét, és a mai napig meghatározza. Gábor, most egyelőre köszönöm szépen a beszélgetést, de szeretném jelezni, hogy ennek a beszélgetésnek lesz egy második része, mert annyi érdekes történetet mondott el Gábor, hogy ezt érdemes mindenkinek meghallgatni, főleg a Halas Rádió hallgatónak. Gábor, egyelőre is időlegesen köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen, örömmel.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket. Hamarosan folytatjuk egy második résszel Király Gáborral a beszélgetést, mert odáig jutottunk el, hogy még csak a Juhász Gyulánál járunk, úgyhogy van még miről beszélni, hogy egyelőre köszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.